Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
A Placebo 10 év után újra a magyar fővárosban lép fel. A nemzetközi alternatív zenei szintér meghatározó brit csapata idén ünnepli debütáló lemeze 30. évfordulóját az új európai turné részeként november 13-án adnak koncertet a Papp László Budapest sportarénában. A jubileum apropóján a Placebo bejelentette az első album átdolgozásának kiadását Placebo Recreated címmel. Az ünnepi turnén az anyag mellett a Without You I'm Nothing dalai lesznek a középpontban, közölte a szervező Live Nation. A Placebo története még 1996-ban indult, amikor is a csapat debütáló cím nélküli albumával berobbant a brit zenei életbe. Míg az akkori brit gitárzenekarok jelentős része a macsóbb attitűdöt és a nemzeti identitást képviselte, a Placebo egy provokatívabb hangvételt képviselt. A dalok őszintén foglalkoztak a szexualitás, az androgynitás, a függőség és az elidegenedés témáival, a csapat generációja egyik legegyedibb hangjává vált. 30 évvel később a Placebo Recreated új nézőpontból tér vissza ehhez a meghatározó albumhoz. Az új lemez az eredeti 10 dal átdolgozott és kibővített változatait tartalmazza, valamint 2 bónusz számot az eredeti kiadásból. A felvételek azt tükrözik, miként változtak a dalok évtizedeken át a koncertek során, miközben megőrizték az eredeti nyersanyag szellemiségét. Az album júniusban jelenik meg. A Placebo lemezeiből világszerte több mint 14 millió példányt adtak el, a zenekar tucatnyi nemzetközi díjat zsebelt be, többek között az MTV Awardot a legjobb alternatív együttes kategóriában. Az idei jubileumi turné 36 állomásos lesz, a koncert sorozat Portugáliában indul, majd végighalad Európán és az Egyesült Királyságban zárul. A Placebo egyébként már többször járt Magyarországon, ezen belül a Sziget Fesztiválon 5-ször lépett fel, legutóbb 10 évvel ezelőtt adtak itt koncertet, akkor is a Papp László Budapest sportarénában.
Esemény.
Március 28-29-én hétvégén ismét jön Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye, a Kávé Bár Bazár. Szuna Noémi kávészakértőt, főszervezőt kérdeztük arról, hogy hol, kiket, mivel várnak ezen a hétvégén.
Új helyszínre költözik a rendezvény, de minden marad a régi olyan szempontból, ahogy megszokhatták már a vendégeink. Két napon keresztül, március 28-29-én a Grupama rendezvény központjába várjuk a kávérajongókat, ahol több mint 40 kiállító standján kóstolhatnak korlátlanul mindenféle finomságot, olyan kávékat, amik tényleg csúcsminőségűek és a világ legjobb területeiről érkeznek. De hát a kávé mellett rengeteg más kóstolnivalóval is készülünk, és számos kísérő programja is lesz a kétnapos eseménynek. Alapvetően azt látjuk a kávé világában, illetve a kávézók világában, hogy ugye nagyon sok olyan termék megjelent, ami a kávénak a konkurenciája, és erre mi is reagálunk a rendezvényen. Az egyik ilyen a macsa. Mi magunk is fogunk csinálni egy kétnapos úgynevezett macsa brunch partit a rendezvény első 2 órájában, tehát 11 és 1 óra között lehet jönni macsázni, és mellette péksütikkel, nefe finomságokkal készülünk, lesz DJ, és egy ilyen igazi buli hangulattal szeretnénk indítani mind a 2 napot. És hát így emellett viszont nem csak a kávé, hanem a város programok, az italkóstolók, vezetett kóstolók is ugye nagyon népszerűek. Itt például lesz olyan, hogy csokoládé, kávé párosítás, akkor gin, whisky kóstolások élelmiszerekkel. Lesz olyan program, ahol beszélgetünk arról szakmabeliekkel, hogy merre mennek ezek a trendek. És a természetesen versenyek is lesznek idén is. Egyrészt a pörkölők fognak versenyezni ilyen nagyon kicsi mintapörkölő eszközökkel, A másik verseny pedig arról fog szólni, hogy filterkávékat készítenek a versenyzők, amiben a zsűri beleszólhat, hogy hogyan alakítsák a kávénak az ízprofilját. A rendezvény mindenkihez szól, aki a kávévilágában dolgozik, vagy a kávévilágát jobban szeretné megismerni, és azokat az eszközöket, ízeket, alapanyagokat, amik a kávé kísérői tudnak lenni, akár otthon, akár a kávézókban.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Ma este a Fodor Zoltán Társulat mutatja be Magyar Rapszódia című előadását a Nemzeti Táncszínházban. Az este 7 órától kezdődő bemutató részleteiről, illetve a tartalmáról Fodor Zoltán koreográfussal beszélgettem. Nem véletlenül ez a cím, hiszen Liszt Ferenc inspirálta a kortárs tánc előadásról van szó, de menjünk bele kicsit a részletekbe, hiszen azért ez nem egy könnyű zenei anyag. Mi volt ennek a legnagyobb kihívása, hogyan születhet ilyen jellegű zenére koreográfia, hogyan lehet ezt megfogni a tánc nyelvén?
Igen, jól mondja, Liszt Ferenc zenéje az több szempontból nagy kihívás. Voltam már ebben a helyzetben, hiszen a Győri Balettnak nagyjából most már egy 8-10 évvel ezelőtt csináltam egy Magyar Rapszódiát, ugyanezzel a címmel, akkor is Liszt Ferenc Magyar Rapszódiájából használtunk, és őszintén szólva mindig is foglalkoztatott, hogy majd a saját társulatomban mindenképpen meg kellene csinálni egy picit, talán máshogyan. Kevesebb szereplővel dolgozunk, ezért aztán a szimbólumokkal nagyon sokat foglalkozom. Hozzá kell tenni, hogy nem csak Liszt Ferenc gyönyörű művei fognak elhangzani, hanem Gergely Attila készített még hozzá olyan áthallásos zenéket, amik maximálisan illenek ehhez a zenei világhoz, de mégis egy picit más. Szóval igazából a kortárs és modern tánc világát éljük mi, és a népi kultúra irányába talán mondhatom azt, hogy kevesebbet kacsintottunk idáig, de most eljött a pillanat, eljött az idő, hogy azokat a mély, mondjuk úgy, hogy magyarságra jellemző lelki motivumokat hogyan lehet úgy megjeleníteni, hogy a néző érezze, de ne legyen annyira semmi se kimondva, hogy túl egyértelmű legyen. Nagy kihívás előtt vagyunk, kétségtelen.
Hány táncos vesz részt a produkcióban, hogy egy kicsit könnyebb legyen elképzelni ennek a vizualitását, illetve hogyan jelenik meg pontosan ez a szimbolikus, hagyományőrző jelleg?
Nagyon kevesen vagyunk, hát mihez képest kevesen, 6 táncművész vesz részt a produkcióban. A szimbolikáit tekintve most erősen a mozgás oldaláról közelítettünk. Tehát a színpadi képi világ is fog nyilván segíteni ahhoz, hogy meg lehessen érteni. De most az érzelmek és a tánc abstrakcióján keresztül próbáljuk azokat a mélységeket megfogni, amit mondhatni, mindig megpróbálkozom bármilyen interjúban elmondani a táncban lévő mélységeket. Óriási kihívás ez is, nem csak darabot létrehozni, de bízom benne, hogy meg fogja hozni azt az érzelemvilágot, amit beleálmodtunk. Egyébként 6 táncos.
A táncosok egyébként hogyan álltak ehhez az előadáshoz? Nekik mennyire volt könnyű akár belehelyezkedni ennek az érzelemvilágnak a megjelenítésébe? Hiszen amikor nem egy konkrét történetet mesélnek el, azért azt gondolom, hogy nekik is sokkal több energiát kell fektetni talán az átszellemülésbe, a művészi értékek megjelenítésébe.
Nagyon jó a kérdése. Ez természetes, hogy mindig, amikor olyan művet próbálunk létrehozni, ahol nincs egy konkrét történet szál, amin mentén a cselekményt lehet vezetni, akkor kénytelenek a táncosok is belehelyezkedni abba az érzelmi világba. Egyébként egy olyan darabban is hasonló van ez a helyzet, ahol van egy történet szál, amit viszünk végig, de ilyen esetekben sokkal mélyebbről kell fölhozni azokat a bennünk szunnyadó mélységeket, amiket egyébként sokszor takargatunk. Ilyenkor nagyon nyíltá válnak ezek a próbák, és nagyon őszintékké, és tulajdonképpen ott bent a teremben is formálódik a darab. Tehát nekem van egy gondolatom, de a táncosok ugyanúgy hozzátesznek, ugyanúgy hozzárakják a saját mikrovilágukat, és akkor abból építkezünk tovább, és akkor a végére, hát azért ki lehet mondani, mégiscsak kialakul egy történetszál.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A reformkor, illetve az 1867-es kiegyezéstől az első világháború kitöréséig tartó boldog békeidők idején gyönyörű zsinagógákkal telt meg az ország, de egy részük a vészkorszakban, illetve a kommunista hatalom átvételt követő évtizedekben nyomtalanul eltűnt, vagy felismerhetetlenül átalakult. Ha az északkeleti ország részbe, Tokaj-hegy aljára vagy éppen Egerbe utazunk, akkor érdemes tenni egy kitérőt Mád felé, ahol a borkereskedő, illetve bortermelő családok közös összefogásából jött létre a vidéki Magyarország egyik legszebb barokk zsidó épület együttese. Az 1795-ben elkészült imaházhoz messze földön híres Talmud iskola is tartozott. Az antiszemitizmus Mádot egészen a II. Világháború kitöréséig nem érintette. Így a katolikusok, protestánsok, illetve zsidók teljes békében éltek együtt. A helyzetet a deportálások és a holokauszt változtatták meg. A háború után az épület gazdátlanul maradt, és évtizedek alatt az összeomlás szélére került. Végül 2003 és 2005 közt sikerült megmenteni, míg a rabbiház és az iskola épületét 2016-ra sikerült helyreállítani. A munka minőségét számos díjjal ismerték el. A copf és barokk jegyeket mutató homlokzat mögött gyönyörű belső terek, egy míves női karzat, illetve gazdagon festett falak rejtőznek. Ezeket a műemléki falkutatások eredményeként sikerrel restaurálták, a mai kép tehát megegyezik azzal, amit valaha az itt imádkozók láthattak. A hódmezővásárhelyi zsidók egykori imaházának is hasonló a története. Az 1857-re Busch Miklós szentesi építőmester tervei nyomán elkészült zsinagóga is átesett egy az arculatát teljesen megváltoztató átépítésen, melyet a délalföldi szecesszió egyik vezéralakja Müller Miksa irányított 1905 és 1908 között. A munkák a belsőt azonban alig érintették. Ekkor került a helyére a szecesszió és a neogótika találkozásából fogant rózsaablak, ami ma is a főhomlokzat legszebb éke. Az épület 1984-ben a város tulajdonába került, és mostanra több lépcsőben megújult, de az egykori berendezés, így a kézzel faragott padok, fritzekrény, illetve a gyönyörű karzat is megmaradt. Az idén április 1-től újra látogatható zsinagóga mellett ma is áll a volt izraelita népiskola, amelyben kiállítást találhatunk. Magyarország különböző vidékein utazva persze szép számmal találunk még szép, karbantartott vagy épp elhagyatott imaházakat. Ezeket is érdemes meglátogatni, hiszen így még teljesebb képet kapunk arról a világról, amely szüleink, nagyszüleink vagy épp dédszüleink korában létezett.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.